117 perc.
A Civil Rádió majdnem 2 órás délutáni magazinja. Minden hétköznap 16 órakor.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Érdekérvényesítés,
lakossági akaratok,
társadalmi nyomás,
közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban.
Jó napot, jó estét kívánok a kedves hallgatóknak. Ma este, a felvétel legalábbis este van, az UCU Roma Információs Oktatási Alapítvány vendégeink. Én először nagy zavarba voltam, amikor elkezdtem olvasgatni így rólatok, mert hogy azt nem értettem, hogy azt hittem, hogy a szervezetre vonatkozik az informális cél. Aztán rájöttem persze pedagógiában is valamelyest járatos révén, hogy ez az informális oktatásnak, tehát az oktatásnak a jelzője. Nem tudom, mások nem szoktak ebbe eltévedni ebben a értelmezésben, de valahogy azt hittem, hogy az alapítvány is, meg informális is. Először is ezt magamban keresgettem, de találtam egy megfelelő, és azt hiszem, hogy szakmailag is érvényes választ, vagy megoldást erre. A vendégeink Szénási Szilvi, Farkas Gabriella és Dógi Richárd, mindannyian ebben az alapítványban érintettek, milyen módon és milyen mélységben, azt majd elmondjátok. De ha akartok erről a név dologról mondani valamit, akkor nyugodtan mondjatok. Egyébként is, ha bármit akartok mondani, mondjatok.
Jó estét kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Én azt mondanám, hogy azért nem annyira, lehet, hogy elsőre így megkavaró lehet, de az van, hogy nem szoktuk ezt a hosszú nevet használni, hanem azt szoktuk mondani, hogy UCU alapítvány, mert az sokkal egyszerűbb, érthetőbb is.
És cím azért.
Abszolút. És ugye az UCU az azt jelenti, hogy UCU neki csináljunk valamit, szóval, hogy inkább innen jön a név, és az informális meg onnan, hogy akkor még inkább az informális oktatási módszertant használták, most már ugye a nonformálist mondjuk, de hogy nem tudjuk most már kicserélni, hogy UCU nonformális.
De az egyébként két külön ága, az a kettő, mind a kettő valid.
Igen, most de is, inkább a nonformális oktatási módszertant használjuk.
De ezekkel az idegen szavakkal most váljunk, köszönjünk el ebbe az egy órára.
Úgyhogy maradjunk szerintem az UCU alapítványnál, mert az ilyen egyszerű, meg gyorsabban megérthető, megjegyezhető.
Maradjunk. Mondtad már az UCU szót is, és hogyha jól emlékszem, akkor ez a név is talán kötődik a alakulási időpontotok körül történt esetekről, hogy hirtelen valami olyan, akkor voltak azok a drámai támadások romák ellen, hogy valamit csinálni kellene, és akkor azt valahol egy ilyen lábjegyzetbe ezt olvastam, lehet, hogy csak poénnak mondtam, hogy UCU neki csináljunk valamit. Nem tudom, hogy ez volt a névadás, vagy pedig ez csak jól illik ahhoz, hogy amit gondoltam.
Szerintem, tehát én az alapításra nem voltam ott, de ugye a csapatból én dolgozom legrégebben az UCU-ban, de a története az UCU-nak az, hogy 2008-2009-ben a romák ellen elkövetett rasszista indítatású támadássorozatok történtek, és maga a szervezet az 2009-ben, annak az ötlete az 2009-ben fogalmazódott meg, és azzal a céllal, hogy reagáljunk azokra a történésekre, amiket ugye ez a támadássorozat hozott. Ugye abban meghalt 6, annak 6 halálos áldozata van, több sérült is volt ebben a támadássorozatban, amit kifejezetten romák ellen követtek el, és meghalt egy 5 éves kisfiú is ebben a támadássorozatban, és ez az időszak, amikor Magyarországon, vagy hát inkább azt mondom, hogy akkor egy ilyen nagyon erős cigányellenesség volt, ugye akkor volt az, hogy a Jobbiknak volt egy nagyon erős hátszele, és akkor ezek így nagyon begyűrűztek mindenhova, és akkor az akkori alapítók azon gondolkodtak, hogy kellene csinálni valamit, mert hogy ez a fajta szélsőséges gondolkodás, ez nagyon népszerű volt a diákok körében is. És akkor ezért kezdték el az iskolai foglalkozásokat, tehát hogy a roma és a nem roma párbeszédet. És ennek van még egy ilyen, nem tudom, visszatérő része, az az, hogy a haver alapítvány volt ennek az egésznek az ilyen fontos kiinduló pontja. Tehát ebben az időszakban a haver már dolgozott. Zsidó fiatalok, zsidó identitás foglalkozásokat tartottak, és folyamatosan a cigányokról kérdezték őket. És akkor ezek, tehát az alapítók között van olyan is, aki a haver alapítvánnyal, haver alapítványban dolgozott akkor, és akkor ezek mind így összességében indították el egyébként az utcút, és valószínűleg az utcú neki az ebből jön, hogy csinálnunk kell valamit, ha mégis, ha csak kicsiben is, de valamit el kell indítani.
Ha még itt az eredethez térünk vissza, és bármikor későbbiekben is megtehetjük ezt, de hogy ha valamit csinálni kell, és hirtelen egy ilyen nagy dráma van a háttérben, amire egy válaszként kezd szerveződni, elsőre nem biztos, hogy mindenkinek ez jut eszébe, talán nekem sem, hogy hát akkor egy oktatási tematikájú szervezetet hozunk létre, valami mást gondolnék, nem tudok hirtelen jó választ, vagy csak ilyen gyenge tipjén van, de hogy azért nagyon markánsan ez az oktatási név benne van, amit hordoztok magatokkal ebben a névben.
Ennek egyébként nagyon egyszerű oka van, az az, hogy abban hiszünk, hogy a cigányellenesség az egy olyan állapot, amiben az emberek nem tudják, hogy kik a cigányok. És hogy ez ellen úgy lehet tenni, hogyha erősítjük a párbeszédet romák és nem romák között. És ugye ennek a legerősebb terepe az nem a felnőtt korosztály, hanem a fiatalok, akiknél szemléletet kell váltani, és el kell kezdeni beszélgetni. És ugye ehhez hozzátartozik az, hogy Magyarországon van egy ilyen, tehát hogy nincsen a tankönyvekben erről valós információ, nincs a romákról, és hogy mi abban hiszünk, hogy roma fiatalok tudják képviselni ezt a dolgot, a roma identitásról, kultúráról, a roma fiatalok vagy a romák hangja kell, hogy erősödjön.
Akik neki kezdtek, elhatározták, hogy na, valamit csinálunk, ők kik voltak, most nem név szerint és lakcím szerint, hanem mégis milyen típusú emberek, vagy kire gondolunk, akár név szerint is, hogyha.
Igen, az van, hogy az, aki egyébként az alapítója, vagy az ötlet adója ennek az egésznek, az László Flóra, aki egyébként az ügyvezetője is volt a szervezetnek 2016-ig. Én akkor vettem át a szervezetnek a vezetését, de hogy és mellette roma és nem roma fiatalok. Tehát, hogy az van, hogy volt egy ilyen erősebb értelmiségi kör, akik főként nem roma származású emberek, és mellette volt, bevonták a roma embereket is. És akkor így kezdődött el egy közös gondolkodás, és ebből alakult egyébként az utcú. És akkor azok, akikkel közösen gondolkodott, azoknak a nagy része egyébként a kuratóriumba is bekerült akkor. Tehát, hogy például Ránki Juli, aki a Tilos Rádióban dolgozik, ő most éppen kuratóriumváltásban vagyunk, de hogy abban az időben ő volt tehát hogy ő lett a kuratórium elnöke, Havas Miklós lett az alapító, Kenesei Marcell, aki egyébként akkor a Centrópa alapítványt vezette, majd később most például a Bálint házat vezeti, szóval, hogy azoknak az embereknek, a gondolkodóknak a többsége az egyébként bekerült a kuratóriumba is.
Kicsit ilyen elképzelhetőbb és tapinthatóbb legyen a dolog. Elmeséltek egy tipikus programot? Tudom, hogy sokféle dolgot csináltok, de mondjuk így az alaptevékenységben egy ilyen tipikus program hogy néz ki nálatok?
Igen, jó estét mindenkinek. Én fogok erről beszélni, mert hogy nekem ez a feladatom az alapítványnál. Én egy tréner vagyok, és én járok iskolákba foglalkozásokat tartani. Egyébként még azt szeretném kiemelni, hogy én gyakornokként kezdtem az utcunál, és most már munkatárs vagyok, mert hogy az alapítványnak van egy gyakornoki programja, és az a tapasztalatom egyébként, hogy azzal, hogy mi iskolákba járunk foglalkozásokat tartani, rengeteget tanulunk mi is, tehát hogy ez egy ilyen egymást erősítő folyamat, nem csak az van, hogy nyilván ez a módszertanunknak is köszönhető, ennek a nonformális módszernek, vagy informális, most ebben nem menjünk bele. És alapvetően úgy néznek ki a foglalkozásaink, hogy szerencsére, mert az alapítvány ugye 2010 óta létezik, és ismernek minket az iskolák, és megkeresésekre reagálunk. Ezek a megkeresések lehetnek egyébként egy specifikus probléma is, ami az iskolában van, mondjuk egy etnikai probléma, vagy előfordul az is, hogy alapítványi iskolákban, ahol felső középosztálybeli szülők gyerekei járnak, azt gondolják, hogy ezek a gyerekek nem ismerik a cigány kultúrát, vagy a magyar kultúrának szerves része, és ezért valamilyen információt kellene erről adni, és akkor megkeresnek minket. És tehát, hogy van egy ilyen igényfelmérés általában, és mi erre az igényre reagálunk. Alapvetően úgy néznek ki az iskolai foglalkozások, hogy van két tréner, és 90 percesek, és elkezdünk beszélgetni az nagyon alap információkról a magyar cigánysággal kapcsolatban.
Történeti dolgokra gondolsz?
Történeti dolgokra gondolok, szociológiai statisztikákra gondolok, hogy hány cigány él Magyarországon, esetleg arról, hogy milyen csoportok élnek Magyarországon.
Nyelvi eltérésekről.
Nyelvi különbségek, ilyesmiről a roma cigány szó, az egy ilyen visszatérő kérdés is, és már mi is beépítettük egyébként, tehát a kérdést megelőzve beszoktuk mi is ezt hozni. És amikor elindul egy ilyen foglalkozás, akkor kiderül egyébként, hogy a gyerekek azok mit gondolnak egyébként. És nagyon sokszor, ugye, mert Szilvi is elmondta, hogy roma történelemről, a kultúráról szólnak ezek a foglalkozások, de nagyon sokszor egyáltalán nem erről szól, hanem arról, hogy hogyan működik az ember, és hogyan alakulnak ki sztereotípiák, előítéletek, és hogy egyáltalán mit tudunk ezzel csinálni.
És ilyenkor roma önkéntesek mennek veletek, akik a saját életükről mesélnek, vagy hogy...
Igen, ez nagyon fontos egyébként.
Mert a honlapotokon, amit lehet olvasni, ott én úgy értettem, hogy valami ilyesmi történik.
Igen, ez nagyon fontos. Ugye az alapítvány egy fontos küldetése az, hogy párbeszédet teremtsen romák és nem romák között. Ezért fontosnak érezzük azt, hogy azok a trénerek, akik mennek az iskolába foglalkozásokat tartani, legyen roma identitásuk, és nagyon sokszor személyes narratívákon keresztül tudnak esetleg bizonyos társadalmi jelenségeket, vagy bizonyos helyzetekre rávilágítani egy más nézőpontból, mint amit a gyerekek, mint amivel a gyerekek találkoztak.
Volt az elmúlt másfél-két évben, az utolsó egy-két hónapot leszámítva, egy nagyon rossz irány, amikor kitiltották a civileket az iskolából. Nektek nem volt ilyen konfliktus? Tehát, hogy nem lehetett bemenni az iskolába, hogy megvédjék az iskolának az auráját, most iróniával mondom, szóval azt a nem tudom mit. Szóval, tehát, hogy milyen mennyire nehéz vagy sem bejutni?
Hát... Én ugye másfél éve dolgozom az alapítványnál, ezért nincsen túl sok tapasztalatom ebben, de tudok olyan esetről például, hogy van egy iskola, ahol már évek óta visszajárunk, 2-3 éve járunk vissza, és mondjuk már a tanár az beírta, kicsit ügyeskedve, az éves tantervbe, hogy ott majd lesz egy külső alapítvány, aki fog tartani egy foglalkozást. És akkor így be tudunk menni. De alapvetően mi nem éreztük azt, hogy kevesebb megkeresésünk lenne. Nyilván ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a kormányváltás után milyen változások lesznek ebből a szempontból.
És akkor azt jól értem, hogy nektek valamifajta ilyen konfliktus kezelő módszertanotok is van, mert ezt így nem mondtad ki, de hogy vannak olyan helyzetek, amikor egy konfliktus nyomán hívnak meg titeket, akkor más programmal jöttök, vagy másként álltok a dologhoz, vagy ez hogy néz ki?
Igen, alapvetően szerintem tehát az előítéletek és a nem tudom, a rasszizmus az, az én értelmezésemben egy beszűkült gondolkodásmód. És ilyenkor nekünk nem azt kell csinálni, hogy elmondjuk, hogy a cigányok 600 éve élnek Magyarországon, és hogy a beás cigányok tradicionális foglalkozása mi, hanem azt kell csinálni, hogy ezt a beszűkültséget egy picit kinyitjuk, és rávilágítunk azokra a logikai hibákra, amik ezzel a gondolkodásmóddal járnak.
Meg talán nem is azzal kell kezdeni, hogy aki ilyen felvet, hogy ti rohadt rasszisták vagytok, hanem arról beszélni, hogy mitől alakulhatott ki bennük ez a előítélet, gondolom innen távolról.
Abszolút, igen.
Hát ez nagyon izgalmas, és azt hogy mondtátok, hogy tehát nem csökkent különösebben a megkeresés, ezt te is távolabb, vagy hogy olyan nagyobb fókuszban látva esetleg, és gondolom a helyzetet.
Bizonyos helyeken nem csökkent. De voltak olyan helyek, ahova előtte sem mehetünk be, és akkor azok eleve nem lettek nyitva. Meg voltak olyan helyek, tehát hogy azért voltak olyan települések, ahol például Pécsen mi voltunk. Tehát hogy nekünk volt ott műhelyünk. És egy ilyen másfél évvel ezelőtt, vagy másfél-két évvel ezelőtt egyszerűen nem jöttek a megkeresések. Tehát nem jutottunk be az iskolákba. Tehát voltak megszokott iskolák, ahova, tehát ott volt egy műhely, tehát eleve nem mi csináltuk, hanem a pécsi
Tehát egy műhely. Építkezés volt, egy folyamat.
Abszolút, tehát az 2014. Uh-huh. Tehát annak 2014-ben volt tehát akkor kezdődött el az a munka, és az ott teljesen, azt ott megszakították. Tehát, hogy ott olyan szinten nem volt megkeresés, hogy egyszerűen azt éreztük, hogy annak ott nincs értelme. Tehát, hogy az ellenállást nem lehet ott áttörni. És most vicces, mert hogy most viszont pont most fognak menni a Ricsiék június 2-án egyébként, vagy 3-án, most nem tudom, de mindegy, lényegtelen, tehát júniusban fognak menni a Pécsre foglalkozást tartani, tehát most például kaptunk egy meghívást Pécsre.
Ez mindjárt egy kicsit egy újabb kérdést felvet, hogy Budapesten van a székhely az alapítványnak. Budapest bőven el tudná látni szerintem egy alapítványt feladattal, hogy nem tudom, mekkora kapacitás növekedésre van lehetőség, de hogy csak Pesten legyetek, de nyilván vagytok vidéken is. Most említetted Pécset, szóval hogy van a
Pesten? Hogy szeretünk dolgozni, tehát hogy azért megyünk országosan, mert egyszerűen nem bírunk csak magyar
Budapesten lenni. Tehát az van, hogy Pesten van dominánsan nyilván a szervezet,
a legtöbb, meg a
székhelye, de hogy nincsenek vidéki filiák, hanem alkalmi kapcsolatokkal szorítkozik az, hogy ti az ország más részeiben beszéltek, mert azért egész más Szabolcsban, és mondjuk Pécs, vagy Szombathely és környékén, Kőszeg környékén gondolom, hogy másmilyen lehet egy ilyen kérdéssel foglalkozni.
Abszolút
lehet,
más,
hogy is
de hogy próbálkozásaink voltak. Ugye 2014-ben alakult Pécs, 2016-ban Miskolc. Tehát mi próbálkoztunk ezzel, és most sem adtuk még fel a Gabival szerintem ezt a részét, mert erről szerintem már beszélgettünk, hogy tök jó lenne még ilyet csinálni. Tehát, hogy ez abszolút az, amit te mondasz, hogy ez egy ilyen hosszabb távú építkezés, és abszolút azzal értek egyet, hogy tehát annak mindig van egy ilyen rossz íze, ha civilként, nem tudom, Budapestről elmész.
Föntről lejöttek.
Lemész, és akkor majd te megmondod a tutit, hanem mi inkább abban gondolkodtunk, tehát hogy Pécsen is úgy alakult, és az alapján, annak a mint alapján csináltuk Miskolcot is, hogy ott volt igény rá, és először mi jártunk. Akkor én még egyébként önkéntes voltam.
Tehát egy iskola hívott benneteket, hogy valami szervezettel kooperált a dolgot?
Több iskola Pécset. Hívott. Tehát egyszer elmentünk egy foglalkozásra, és utána elkezdtek így hívni minket.
És nincs ilyenkor ott valami olyan helytartó, szóval csak viccbe mondtam, valami olyan helyi szervezet, aki egy kicsit koordinálja, összefogja ezt, tehát akivel tudtok szervezni.
Ezen is gondolkodtunk, de aztán utána úgy döntöttünk, hogy mi lenne, hogyha megcsinálnánk az ottani ilyen
saját
műhelyünket, és akkor ezt kezdtük el felépíteni, és akkor ez Pécsen, ez egy nem tudom, egy nagyon, azt nem mondom, hogy könnyen építhető volt, de hogy mondjuk könnyebb helyzetünk volt, mint mondjuk Miskolcon, mert Pécsen van roma szakkollégium, romológia tanszék, szóval, hogy sok olyan fiatal van ott a Gandhi, tehát sok olyan roma fiatal van, akivel lehet dolgozni. Ugye ennek az egyik ilyen eszenciája az az volt, hogy találjuk meg a roma fiatalokat, akik önkéntesek tudnak lenni, és találjunk egy jó koordinátort, aki ott van helybe. A módszertant mi visszük, megtanítjuk nekik, és utána ők csinálják. És ez volt a módszer egyébként Miskolcon is. És hogy nem mi kezdjük, vagy hát, tehát elkezdjük persze, de hogy nem mi fogjuk ezt csinálni, hanem ott helyben azok, akik beágyazottak. De ehhez képest az történt, hogy mondjuk Pécsen ez nagyon jól ment sokáig, Miskolcon iszonyat nagy ellenállás volt. Óriási ellenállás. Tehát, hogy ott például a roma szakkollégium például nem engedett be minket. Ez egy, tehát, hogy nem akarták, hogy oda bemenjünk, tehát onnan például roma fiatalokat nem is engedtek a programunkba. Tehát mi nem úgy mentünk oda, hogy holnap lemegyünk, aztán majd nem tudom, találunk valakit, hanem ez egy ilyen hónapok, tehát hogy ez egy nagyon hosszú előkészítés volt, többször voltunk Miskolcon, fórumokat tartottunk, bemutattuk, hogy mit szeretnénk, mi az, amihez keresünk, akár szervezeteket is, és aztán utána az volt, hogy kiválasztottuk a koordinátort, az ottani helyi embert, akinek van egyébként beágyazottsága akár a roma közösségekben is, és aztán utána a roma szakkollégiumok nem engedtek be minket. Tehát, hogy máshonnan kellett roma fiatalokat találnunk, és az egy sokkal, de sokkal, tehát, hogy Pécshez képest Miskolc egy sokkal nehezebb terep. Mm. Nem csak az előítéletek miatt, meg nem csak az ilyen, tehát, hogy nem csak ezért, hanem azért, mert másfajta nem problémákkal, hanem igényekkel találkoztunk, és azokra máshogyan kell reagálni. Tehát, hogy ott volt egy ilyen egyéves időszak, amikor egyáltalán arról szólt az az egy év, hogy ezeket a roma fiatalokat felkészítsük. Tehát, hogy ugye mi az első generációs roma értelmiséget kb. Meg se kaptuk, vagy nem volt hozzáférésünk, és akkor ezekkel a fiatalokkal kezdtünk el dolgozni. És volt egy időszak, amúgy egy év, amikor úgy dolgoztunk, hogy azt hiszem, az 2018 volt, amikor Miskolc és Ózd együtt volt, tehát Ózdra is mentünk. És akkor a két csapat együtt, amúgy ott 30 gyerek volt. Tehát amúgy az nagyon, az egy, de nagyon nehéz volt.
És aztán, középiskoláról beszélünk?
Nem, ezek azért idősebbek, tehát hogy középiskolások is voltak köztük, de hogy
egyetemi?
Hát, nem mondom, tehát az egyetemi korosztályt nem találtuk meg, tehát középiskolában ugye a végzős diákok voltak ebben benne, és hogy az történt, hogy amikor meg már elkezdtünk foglalkozásokat tartani, akkor kb. Mondjuk az egyetem volt nyitott, az antropológiai tanszék, meg a pedagógiai tanszék, és azon kívül egy iskola. De az is ismerős által. Tehát a többi nem is nyitott erre. Tehát, hogy nem akartak nyitni az iskolák. Ez egy érdekes dolog,
mert... meg lehetett érteni, hogy ez miért történik? Vagy csak ilyen személyi...
Én szerintem ennek nem személy, hanem hogy egyszerűen az van, hogy azt érezték, hogy ők ezt nem akarják, tehát hogy ezzel ők nem akarják, tehát hogy nem ismerték, tehát nem volt például olyan ismerettsége akkor az utcunak, mint mondjuk most van. Tehát most például simán elmegyünk Miskolcra, meghívnak foglalkozást tartani minket. Akkor nem volt. Tehát ez 2016.
Gyanakfoglak voltak talán?
Szerintem igen. Tehát hogy biztos ez is benne volt, az egy terheltebb rész, nagyon sok rétű dologgal, és ugye a helyismeretünk sem volt annyira jó. Én így visszagondolva azt gondolom, hogy amúgy nem gondolom, hogy máshogy csináltunk volna bármit, hanem az van, hogy több ideig lett volna. Tehát, hogy több időt hagytam volna egyébként. Tehát így is volt egy fél év az előkészítés. Tehát nem, tehát, hogy, de lehet, hogy több időt hagytam volna az előkészítésre akkor.
Én nem tudom, hogy erről tudtok-e mesélni, de engem nagyon érdekelne, hogy azok a roma fiatalok, akik önkéntesként beszálltak ebbe a programba, ők mit éltek át ebben, és hogyan jöttek ki ebből, milyen érzésekkel, megerősödve, vagy...
Ez szintén változó. Tehát azt a Ricsi el tudja mondani, hogy ő mit élt át. Én ugye, én 13-ban csatlakoztam az utcuhoz, akkor önkéntesként, És én nekem nagyon sokat adott egyébként, tehát nem véletlenül vagyok
benne. Roma identitásúak vagytok.
Igen, igen. És hogy nekem nem véletlenül, tehát tehát nem véletlenül vagyok még mindig benne, mert hogy nekem akkor az az időszak nagyon sokat adott. Én szocmunkásként dolgoztam akkor, és mellette kezdtem el önkénteskedni az utcuban, és hogy nekem tök sok kérdésem volt ezzel az egésszel kapcsolatban, és nekem ebben például sokat segített, és azok a roma fiatalok, akikkel eddig együtt dolgoztunk, ők is hasonlókat mondanak máshol, mindenki máshol jár az identitásába, tehát azt nem lehet mondani, hogy nem tudom, mindenkinek ez segített, hanem az van, hogy máshol, más szakaszában az életüknek lépnek be ebbe, de az, hogy valami olyan, tehát amit a Ricsi mond, szerintem az egy nagyon erős dolog, hogy mindenből lehet tanulni. Tehát amúgy én tudok tanulni abból, hogy hogyan reagálok le egy helyzetet. Tehát mondjuk egy előítéletes helyzetet nem úgy reagálok le egy idő után, hogyha az ember ebbe tapasztalata van, ahogy egyébként elsőre reagálnám le, hanem sokkal jobban végig tudja gondolni az ember azt a helyzetet, és hogy ezekben például nagyon sokat tud segíteni. Tehát ezek ilyen, nem tudom, tehát mindenkinél máshogy van, de a Ricsi szerintem ezt el tudja mondani.
Ricsi, te hogy?
Szóval nekem vagy? Az ebben a személyes tapasztalatom, hogy alapvetően én egyébként későn léptem be ebbe, tehát hogy a 30 éves elmúltam, amikor ruccus lettem, és lehet, hogy az átlagnál tovább tartott nekem például az identitás keresésem, miközben a családomnak elég erős cigány identitása volt, de hogy mit jelent ez a cigány identitás, én Békés-megyei vagyok, Békés-megyében egy ilyen kis városban, vagy nagy faluban, az egy nagyon érdekes történet visszatekintve, mert hogy azt gondolom erről, hogy a magyarországi cigányok történetét most már egy picit jobban ismerve az alakult ki, hogy az én szüleimnek és nagyszüleimnek, akikkel aktív kapcsolatom volt és van, nagyon sokszor a többségi társadalom cigányképét teszik magukévé, mivel hogy nincsenek terek arra, hogy a cigány kultúrát és történelmet és szokásukat megéljék. Ugye már Mária Terézia is próbált előszakosan asszimilálni a kisebbségeket, köztük a cigányokat is, és hogy igazából ez egy azóta tartó folyamat. Tehát, hogyha picit jobban belegondolunk, volt a 61-es párthatározat, ami gyakorlatilag egy ilyen szociális...
Ez 1961. Mert itt századok szaladnak körül.
Igen, bocsánat, a Kádár Jánosnak egy ilyen szociális rétegként próbálta meg beállítani a romákat, és utána szerintem egy picit erre reagálva a 70-es évek elején elindult egy ilyen nagyon erős kulturális mozgalom egyébként a magyarországi cigányságban, aminek... volt egyfelől egy identitás erősítő része is, ami hosszú távon azért lett volna szükséges, hogy egy politikai reprezentáció is létre tudjon jönni. Szóval, hogy az utcú alapvetően, az utcú célközönsége alapvetően nem roma emberek, de hogy ha valaki utcus lesz, akkor a cigány identitása is és nagyon megerősödik, és pont ezekben a helyzetekben, mert hogy ilyen nagyon alapvető kérdések jönnek fel például az iskolai foglalkozásokon, amiktől nem tudsz szabadulni, és gondolkodnod kell rajta, és ez formál. És most már van egyébként 17 vagy 18 gyakornokunk, és őket ismerve, ők is egy ilyen folyamaton mennek végig, hogy annak ellenére, hogy ők egyébként egy első generációs értelmiségiek, tehát hogy a tudás szintjük az gyakorlatilag elég magas, de hogyha utcusok lesznek, akkor, el, akkor ez az utcus lét, ez nagyon nagy hatással van az identitásukra.
És nem szeretnék a személyes teretbe jobban belemászni, mint amennyire te szeretnéd, de hogy tudsz esetleg példát mondani, hogy mi az, amivel így kihívás volt szembenézni, amit így visszahallasz ezeken a foglalkozásokon?
Hát ugye alapvetően, és nem csak a foglalkozásokon ezek a kérdések egyébként már előtte is megfogalmazódtak, ezek az általánosítások, amik így benne vannak a magyar társadalomban, hogy a cigányok hangosak.
És akkor elgondolkozol, hogy te hangosabb vagy a
többiek? Amúgy pont nem. Tehát az, hogy a Ricsi pont nem hangos. Szerintem,
nem csak, hogy nem én, hanem tehát ugye ezt már így, nem tudom, megkaptam gyerekként is az iskolában, és akkor így ültem vasár,